Ön a MedIT podcast műsorát hallgatja. MedIT, a digitális egészségügyről közérthetően.
Kedves érdeklődőt ma este a hiteles egészségügyi kommunikáció témájú HealthX eseményen. Köszöntöm a vendégeinket, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok meghívásunkat. Matics Kata van velünk, az Intima.hu társalapítója, dr. Horváth Tamás, az ENT House társalapítója, akikben az a közös, hogy az egészségkommandót is közösen alapították, valamint dr. Kólya András, sebészrezidens és tartalomgyártó, jóperen ismerhetitek őt TikTokról is. Én pedig Székely Orsolya vagyok, a MedIT Podcast képviseletében az est házigazdája. Köszöntöm szintén partnereinket, a Center for Future Health Development-et, az MCC Egészségedre szervezetet, illetve a Mély Levegő projektet is. Könnyed kérdéssel kezdenék felétek. Arról meséltek kérlek, hogy hogyan kerültetek kapcsolatba a médiával.
Én mint legidősebb, köszönöm. Rég volt, talán igaz se volt. Igazából én a tanító és tanítóképzőbe jártam, és testnevelés szakon végeztem, de nagyjából a 0 kilométernél tudtam, hogy ez nem az én területem lesz, és már onnantól erőteljesen fókuszáltam a média irányába, és igazából az első munkahelyem is egy üzleti, gazdasági lapnál indult, és utána lényegében én csak a média területén dolgoztam, és hát hogyha visszatekintek, akkor 2001-ről beszélünk, úgyhogy ez nem tegnap volt. Azóta megjártam egy-két nagyobb médiát, döntően az online irányába 2004 óta dolgozom, tehát ott is van már egy szűk 20 éves tapasztalat, és hát nekem ez a szerelem területem, úgyhogy én nagyon szeretek, reményeim szerint jól hatni a közönségre.
Hát én nem kommunikációs vonalról indultam, pszichiáter rezidensként kezdtem a pályát, majd másfél év után sebészetre váltottam, mert így nagyon hiányzott a manualitás, és amikor váltottam, akkor rádöbbentem, hogy itt mennyivel kevesebb lehetőségem van a betegekkel beszélgetni. Egy nehéz, sok műtéten járó ügyeletben részletesen tájékoztatni őket, és akkor egyszerűen olyan megoldást próbáltam találni, amivel mondjuk a műtőben töltött időt át tudom hidalni, és a páciens addig is információt tud nyerni a ráváró beavatkozásról, vagy az állapotáról, és akkor így készítettem az első edukációs videómat, onnantól pedig ez így lavinaként elindult, és így a közösségi média hozta magával a hagyományos médiumok megkereséseit és minden egyebet.
Én fluorgégész vagyok, és egy szakmai irányból találkoztam először az egész ilyen úgy média, hogy internet jelenségével. Egész konkrétan 2005-ben akkor én még egy szakorvosjelölt voltam azóta megszűnt Országos Gyógyintézeti Központban, ahol az ügyeletbe bejött egy fiatal srác, ilyen 16-18 év körüli volt, azzal, hogy ő megnézte az interneten, hogy neki mononukleózis nevű betegsége van, és ő csak azért jött, hogy egy laborvizsgálat legyen, mert a mononukleózis az egy olyan vírusbetegség, ami ilyen torokgyulladással, meg nyirokcsó, meg nagyobbodással, mandulagyulladással jár, de májgyulladással is, és hogy ő ihat-e alkoholt, ezért neki szüksége van egy vérvételre. És ez 2005-ben volt, azért akkor én még interneten csak játszottam, meg zenét töltöttem le, és mit akar ez a gyerek itt így az internet alapján. És egyébként ez a mononukleózis, ez összekeverhető a klasszikus tüszős mandulagyulladással, és én akkor kicsit úgy dacból is azt mondtam, hogy szerintem ez tüszős mandulagyulladás, de legyen vérvétel, és akkor másnap jött a nagy pofára esés, mert kiderült, hogy a srácnak van igaza, és tényleg mononukleózisa volt májgyulladással, és akkor egy kicsit úgy felmérgesítettem magam, hogy nehogy már ez az internet, és akkor elkezdtem foglalkozni az internettel. Először csak így a magam szórakoztatására olyan értelemben, hogy ilyen információgyűjtése, ilyen önképzése, és akkor 2009-ben, amikor megalapítottuk egy évvel azelőtt a magárendelőket, akkor elkezdtem írni egy fluorgégészeti blogot, és akkor én elkezdtem blogot írni azóta, és most már 14 éve írom ezt a kis fluorgégészeti blogot, meg még a Twitteren is egy 3-4 évig egy angol, meg magyar nyelvű csatornát is így fenntartottam, meg hírlevelet szerkesztettem, meg hát most már egy 3-4 éve egy fluorgégészeti podcastet is csinálok.
Azt már tudjuk, hogy miért fontos számotokra a téma, illetve hogyan találkoztatok a médiában, és hogyan kerültetek aktív tevékenységbe ezen a területen. Azt kérlek, meséljétek el nekünk, hogy miért fontos ez továbbra is számotokra, hogy ennyi éven keresztül kitartottatok ezeken a tevékenységek mellett?
Akkor megvan a sorrend? Ez nem jó, én nem tudom puskázni, meg átgondolni.
Most csináljuk úgy, hogy egy jójózunk oda.
Jójóz, akkor te jössz. Hát ez egy jó kérdés. Én ugye tényleg gyorsan bekerültem a médiába, aztán viszonylag gyorsan az egészségügyhöz is lett már közöm. Nyilván némi egyéni érintettség volt az, ami elindított, mert én is keresgéltem, mint a Tomi az interneten, és szembe jött velem egy csomó minden egyik oldalról, és akkor annak a teljesen totálisan az ellentéte a másik oldalon, és én ott kovályogtam az információk tengerébe, hogy akkor most merre menjek, jobbra vagy balra. Akkor végeztem egyébként a másoddiplomámat a Mütfön, ami már online marketing specialista végzettséget és tudást adott, és akkor indítottam el tulajdonképpen az intima.hu női egészségportált is azzal a céllal, hogy hú, azért itt akkora katyvasz van, hogy ebbe próbáljunk meg rendet rakni. Úgyhogy ez 15 éve volt, és hát nyilván a gyerekét azt így viszi tovább az ember, tehát meg se fordult a fejembe, hogy ezt abba kellene hagyni, és hát azóta meg rengeteg másik olyan egészségügyi projektről, tehát én kifejezetten az online kommunikáció és az egészségügy kettősére fókuszálok, és ebbe segítünk különböző webfejlesztésekkel, tartalomfejlesztésekkel, ugye Fülorgégész Társaság honlapjától egy csomó szakmai lapig, gyógyszeriparban nagyon sok fele fejlesztettünk, illetve hát magánegészségügybe is. Úgyhogy nálam ez ilyen rövid történet volt.
Én egyszerűen ebbe így belecsöppentem, és én abba szerettem volna hagyni az elején, mert rájöttem, hogy a YouTube az egy nagyon nehéz műfaj, és egyszerűen a munkám mellett nincs rá időm. Majd a Covid-járvány alatt láttam, hogy mennyi tévinformáció kering, és hogy osztják meg ezt teljesen magabiztosan olyanok, akik nem értenek hozzá, és tényleg veszélyes tanácsokat adnak. Úgyhogy akkor megfogalmazódott bennem, hogy ezt valahogy folytatni kéne. És közben megjelent a TikTok, egyre népszerűbb volt, és az ismerőseim is mondták, hogy miért nem próbálom ki. Volt az ismerősi körben egy fizikus lány, aki már TikTokon gyártott ilyen tudománykommunikációs tartalmat, jól ment neki, úgyhogy július 1-én 2021-ben belevágtam, és aztán így megdöbbentem, mert napra pontosan fél év alatt lett meg a 100 000 követő, most már 350 000 követő fölött vagyok, és van olyan hónapom, hogy 10 millió megtekintés fölött vannak a tartalmaim, és ez már egy óriási felelősség. Ilyenkor nem lehet azt mondani, hogy akkor így cserben hagyom azokat, akik követnek, nézik a tartalmaimat. Meg van bennem egy ilyen küzdési vágy, hogy muszáj tennünk valamit a tévinformációk, az ilyen egészségügyi információs sötétség ellen. És minél többen vagyunk ebben a térben, minél többen próbálunk hiteles információt megosztani, annál többet tehetünk azért, hogy a butaság vagy a veszélyes tanács az ne kezdjen terjedni, még csirájában el legyen folytva, hiszen konkrétan vannak olyan esetek, amikor emberek életeit veszélyeztetik ezek a tanácsok, úgyhogy muszáj ezekkel küzdeni, és most például múlt héten született a kisfiam, úgyhogy most tartottam egy ilyen nagyobb szünetet, és folyamatosan kapom így az üzeneteket TikTokon, meg Instagramon, hogy miért nincs videó, miért nem beszélek erről a témáról, az aktuális, mi a véleményem erről. Úgyhogy az emberben szerintem van egy ilyen felelősség is, hogyha már belekezdett, elnyerte a bizalmát azoknak, akik nézik, olvassák, akkor erre a bizalomra rá kell szolgálni, és folytatni kell.
Azért örülök ennek a kérdésnek, mert nekem azért a 14 év alatt teljesen megváltozott, nem azt mondom, hogy teljesen megváltozott így a motiváció, mert mögött az egész ilyen online egészségkommunikáció mögött, de mindenképpen van egy íve, és semmiképpen sem ugyanaz az eredeti konfiguráció van, mint amivel elindítottunk. Ugye amikor elindult ez az egész, én is azzal szembesültem, hogy már létezik az internet, ugye a 2000-es évek második fele, és hogy milyen jó lehetőség, hogy itt világosítsuk fel a betegeket, hogy ne kelljen már 125-ször is elmondanom pont, ugyanazt szeretem elmondani, de azért fel tudja gyorsítani ebben a zsúfolt egészségügyben azt mondani, hogy nézze, ezt ott én elmondtam, leírtam, meg tudja tekinteni, és ugye akkor indult a magárendelőnk, és úgy gondoltam, hogy nem szeretem a hagyományos reklámokat, tehát ez a cipőt a cipőboltból. Én azt gondolom, hogy akkor már legyen egy olyan reklám, amiben az ember oda teszi magát, amiben munkát fektet, aminek van egy kézzelfogható értéke is. És tulajdonképpen így indult el, hogy betegfelvilágosítás plusz reklám, aztán közben rájöttem, hogy a nagyon sok kollégám nem is tudja, hogy milyen csatornákon lehet beszerezni az információkat, és átalakult például az egész blogírás, ugye a 2010-es évek elején azt vettem észre, hogy már nem is a betegeknek írok, hanem a kollégáimnak írok, akik esetleg nem látták a legújabb európai újság számát, ami tele van nem tudom milyen jó cikkekkel, meg új kutatásokkal. És egy pár évvel ezelőtt pedig egy újabb változás történt, mert egyfajta tanulási eszközként is kezdtem használni a blogot, mert tényleg amit az ember oda leír, az felelősség teljesen kell, hogy leírjon, baromságokat nem lehet leírni, mert utána az bárki elolvashatja, és nekem most az egyik fő motivációm a blog kapcsán, hogy akkor úgy kvázi nyilvánosan tanulok dolgokat, és akinek van kedve besatlakozik, akinek meg nincs, az meg nem.
Köszönöm, hogy ezeket ilyen részletesen kifejtettétek. Említettétek, hogy kezdetben találkoztatok azzal főként, hogy sok a téves információ is, hogy nagy katyvasz van ezen a kommunikációs területen. Mi, mint páciensek, potenciális páciensek, hogyan különböztethetjük meg a hiteles és a téves információkat? Milyen jó recept van erre, amit tudnátok ajánlani nekünk?
Szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és talán ti tapasztaltabbak vagytok, és jobban meg tudjátok válaszolni, én még keresem a pontos választ, mert akkor mindig belegondolok abba, hogy például mondjuk egy tőlem független területen, hogy most milyen radiátor kell beszerelni a lakásfelújítás során, teljesen tanástalan vagyok, és aki a legjobban, meg legszebben beszél, hajlamos, vagy azt vettem észre magamon, hogy akkor hajlamos vagyok neki hinni, meg az ő tanácsait végighallgatni, mert nem tudom megítélni azt, hogy mi a helyes ebben. És egy laikusnak nagyon-nagyon nehéz dolga van. Persze lehet ilyen általános tanácsokat mondani, hogy nézzük meg, hogy ki mondja, milyen végzettsége van, megjelentek-e már publikációi, de valljuk be, azért a laikusok többsége sajnos ennek nem megy így utána, nagyon figyelemtartásnak nagyon rövid már az ideje, és ő csak az információt szeretné, az, hogy utána járjon, az így már valahogy nincs meg. Nekem volt olyan videóm, amin egy ilyen lefagyott kezű hegymászónak a keze látszott, így megkocogtatja a liftnek az ajtaját, egyszerűen elfagyott, fekete volt, és később amputálták is, és akkor elmondtam, hogy ez micsoda, mit látunk a videón. És rengetegen oda kommentelték, hogy ez butaság, ez szurok rajta, meg viasz, ami nem is értem, a viasz az nem fekete, és hogy ez műkéz, miközben egyet kellett volna kattintaniuk, mert benne volt az eredeti videó linkje, ami a hegymászó oldalára vezet, egyetlen egyet kellett volna kattintani, és látták volna, hogy ez tényleg igaz, és azóta amputálták az ujjait, meg ilyen érdekes protézist is kapott az ujjaira. De még ez sincs meg, hogy egyet kattintsanak, úgyhogy megmondom őszintén, erre én nem tudok jó választ adni.
Hát a Tamás, szerintetek esetleg van választatok erre?
Szerintem a Tominak van. Leginkább azért, mert elég sokat kutattunk ebbe a témába, de én azért ezt nagyon szeretném átadni neked, mert végül is ennek a szakmai kidolgozásában azért lényegesen Tomi vett részt, és hát mi ennek utána mentünk már, hogy azért ezt lehetne tudni, hogy mitől lesz valami egy fokkal szakmailag is hitelesebb, de akkor itt átadnám neked.
Igen, hát itt köszi Kata. Igazából nagyon sok leágazása van ennek a történetnek, ugye van a rövid válasz, hogy sehogy, de van a hosszabb válasz, ami kapcsán meg, ugye amit az András behozott, abban óriási igazság van, hogy sajnos mi emberek olyanok vagyunk, hogy lusták vagyunk, nincs kedvünk, szenzációhajhászást folytatunk, ami érdekesen rákattintunk. De ugyanakkor mégiscsak azért vannak úgynevezett hitelességi jegyek egyébként, ennek van már elég jelentős szakirodalma, és mi ugye ezekre alapozva hoztuk létre 2017-ben az Egészségkommandó projektet, ami ugye a klasszikus internetre épült, amikor még az elsődleges forrás, bár már akkor is volt social media, de azért az elsődleges információforrásnak a weboldalakat tekintettük, és hát vannak olyan szempontok, hogyha oda van írva, hogy ki az illető, aki létrehozta azt a tartalmat, mi a foglalkozása, mi a végzettsége, kvázi mivel tudja igazolni, hogy ért hozzá, mikor írta, milyen forrásokra hivatkozik, az, aki fenntartja azt a honlapot, neki mi a célja, az egy kereskedelmi célú, vagy egy vagy valamilyen szakmai szervezetnek a honlapja. Tehát ezek alapján azért el lehet dönteni egy bizonyos statisztikai eséllyel, hogy valami hitelese vagy sem. Ez sem törvényszerű természetesen, mert írhat valaki olyan végzettsége, mint a COVID alatt pontosan. Hányszor láttuk, hogy orvos kollégák olyan bornírt kijelentéseket tettek a COVID kapcsán, és mindent kétségbe vonták, még orvosok is, hogy meg lehet halni a COVID-ba például, tehát még az orvos végzettség sem törvényszerű, hogy ami egyfajta hitelességi garancia az ott olvasható dolgokra, de valamelyes növeli a statisztikai esélyét. Csak kérdés, hogy a betegek foglalkoznak-e azzal a ténnyel, hogy azt az információt az kiírta le. És hát egyébként csak annyi, hogy igen, az egészségkommandót is úgy hoztuk létre, hogy ez egy ilyen pontrendszer, amiben ezeket a szempontokat értékeljük, és hogyha valaki egy honlap megüt egy küszöböt ebben a pontrendszerben, akkor kap egy hiteles pecsétet, amit nagyon-nagyon sokszor kellett magyarázkodnunk a kórházszövetségi konferencián, meg egy csomó egész rangos fórumon, hogy ez nem azt jelenti az a pecsét, hogy az biztos, hogy jó, ami ott le van írva, de nagyobb az esélye, mint hogyha nem felelne meg ennek a pecsétnek. Az egész orvoslás egy biostatisztikai esélylatolgatás, hogy mivel jár jobban a beteg, és ebben a kommunikáció része is egy esélylatolgatás, hogy amit ott olvas a beteg, az vajon tényleg hiteles vagy sem. És egyébként erről meg eszembe jut, hogy nekem az egyik ilyen kedvenc hasonlatom, hogy ugye az az ér, amiben élünk, ez most az új Taigetosz, a Taigetosz 2.0, mert nem az a kérdés, hogy túlélünk egy betegséget, mert egy csomó mindenre tényleg megvan a gyógyítási lehetőség, egy csomó mindenre nem, de egy csomó mindenre igen, viszont az oda vezető információs úton, aki megbukik, az elbukik a kezelésben is, és ez az új Taigetosz, az információs forrás, illetve a tájékozódás, meg az internet.
Ehhez egy gyakorlati példát hadd hozzak, ez nekem nagyon belém égett az egyetemen, csak hogy ez így, esetleg aki így a mi szemszögükből talán ez egyértelmű, hogy mi ez micsoda. Talán belgyógyászat nyári gyakorlaton voltam, ahol behoztak egy hölgyet, aki ilyen nagyon-nagyon-nagyon sárga volt tényleg, mint ez az üdítő itt mellettem, és akkor megkérdeztem a mentoromat, hogy neki mi a betegsége, és mondta, hogy egy nagyon súlyosan előre haladott átétes májdaganata van. De hogy ezt nem most fedezték fel, hanem egy másfél, vagy talán egy évvel korábban felfedezték, kapott rá kemoterápiát, és a Ctrl CT-n már látszott, hogy megkisebbedik a daganat, már a műthetőség határára ért nagyjából, de a hölgy az úgy gondolta, hogy ez nem a kemoterápia miatt van, hanem a magas dózisú C-vitamin terápia miatt, amit neki egy természetgyógyász ajánlott, úgyhogy elhagyta a kemót és az orvosi kezelést, mert ő a bizalmát a C-vitaminba vetette, és amikor én találkoztam vele, akkor napjai voltak hátra, és meg is halt, miközben meg lehetett volna gyógyítani. Vagy legalábbis nem egy éve, hanem jóval több éve lett volna hátra.
Bocsánat, csak ilyen történet nekem is van, hogy ülnek fülorgégész kollégák is, hogy a magárendelőbe jött hozzám egy beteg, akinek két oldali nyaki áttétet adó nyelvgyökrákja volt, és ő azért jött, mert hogy egy most már fél éve jár egy ilyen lelki beszélgetésre, az interneten talált egy embert, aki elmagyarázta ott az olvasóknak, hogy a rosszindulatú daganatok hátterében is egy ilyen lelki egyensúly megbomlása áll, és hogy hát a legfőbb feladat ilyenkor, hogy rendbe tegyük a lelkünket, és akkor a rosszindulatú daganat is majd meggyógyul, de ugye csak nem akart javulni az állapota, meg megjelentek a nyirokcsomók, megnagyobbodások a nyakán, és hát ugye amikor ő eljött, akkor ő már stádiumot lépett, tehát ő akkor már alsó hangon egy hármas stádiumú rosszindulatú daganat volt, és sokkal-sokkal rosszabb sanszó, és akkor döbbent rá, hogy nem biztos, hogy ez a jó út. És ugyan elvi szinten ő még akkor talán menthető volt, bár én azt gondolom, hogy statisztikailag nagyobb esélye ő már nincs köztünk, sajnos, míg hogyha fél évvel korábban nem ez alapján, a honlap alapján indul el a beteg úton, akkor jóval nagyobb esélye most is élhetne. Tehát sajnos ez szerintem majdnem minden orvosnak egyébként szinte biztos, hogy van valamilyen sztoria, és ez nagyon-nagyon elkeserítő, amikor az ember próbál küzdeni az elemekkel az egészségügyben.
Én hadd lépjek vissza egy picit az eredeti kérdésre, és hadd képviseljem a laikus oldalt, mert hogy mi tulajdonképpen hitet keresünk az interneten. Tehát, hogy mi meg szeretnénk gyógyulni, mi azonnali megoldást akarunk kapni valamilyen problémára, akár egy daganatos betegségnek az azonnali varázspálcaszerű eltüntetésére, vagy akár egy meddőségi kérdés, vagy teljesen mindegy, hogy mire. De hogy ezt keressük, és ebbe hiszünk, és ebbe reménykedünk, mert mindenkinek van egy szomszédjának, az unokahúgának a kistestvére, aki meggyógyult valami csoda módszertől. És ez az, amit keresünk, és ezzel nagyon nem tudunk küzdeni. Tehát tök jó, hogy itt vagyunk, és azért is mondtam, hogy én nem nagy vagyok egy szereplős, mert beszélnek az orvosok, én mindig ilyen rosszul érzem magam ebben a helyzetben, hogy én csak egy kommunikációs szakember vagyok, aki ezzel foglalkozom, de hogy alapvetően szükségünk van arra, hogy ezzel nagyon-nagyon sokat foglalkozunk, és minél többen beálljunk ebbe a küzdelembe, orvosok részéről is, egészségügyben dolgozók részéről is, és média részéről is. A kormányzatot most éppen nem említem, de nyilván mindenkinek megvan a feladata és szerepe ebbe, mert alapvetően érzelmek alapján döntünk betegként arról, hogy mit hiszünk el, mit fogadunk el. És ugye alapvetően ebbe ugye pont talán a Kórházszövetségi kongresszuson beszéltünk arról, hogy mi az, amire szükségünk van nekünk betegként, milyen fogóckodókra van szükségünk. Ez sok esetben a természetgyógyászok, vagy azok, akik valamit el akarnak nekünk adni, sokkal jobban csinálják. Tehát fényévekre vagyunk tőlük. Tehát aki az evidence-based medicine-t, vagy a hiteles egészség kommunikációt folytatja, ez nem egy szexi dolog. Tehát, hogy mi nem nagyon adunk reményeket. Mi nem azt mondjuk el, hogy figyelj, ettől tuti meggyógyulsz. Tehát, hogy alig van, mondjuk átment rajtam egy munkám során egy olyan 10 000 cikk a kezem alatt, nem hiszem, hogy van olyan tartalom, amiben a 6-7 nem szerepel. Mert egész egyszerűen nem írhatunk le valamit úgy, hogy az tuti biztos itt az egész biztos megoldás. Ugyanakkor meg a másik oldalon ott pedig reményeket, csodákat és mindenféle vágyálmoknak a beváltására tesznek ígéretet, és ezzel sok mindent nem tehetünk, max azt, hogy a szakma összefog minden területről, és együtt megyünk, és együtt lépünk föl, és hogyha ha sokkal leszünk, akkor talán hallatszódni fogunk is ebben a nagy zajban.
Igen, és egyébként ilyen szempontból egy kicsit muszáj saját szakmánkat is ostorozni, tehát de teljesen igazad van, Kata, hogy ugye akkor fogalmaz korrekten egy orvos, hogyha ha kvázi igen, esélyeket mond, mert nagyon, nagyon ritkán ígérhetünk biztosat, viszont azért a szakma is kommunikálhatna jobban, tehát nem véletlenül. Nyilván egy piaci alapon működő ilyen természetgyógyászat, ahol a tőke azért hajlandó megmozgatni olyan szálakat, amik a korrektség határát is súrolhatják, de igenis az orvos társadalomnak pedig nem lenne szabad egy ilyen elefántcsontoronyból kommunikálni. Tehát a Covid alatt is azt gondolom, hogy például igazán lehetett volna még jobban kommunikálni, akár itt a fertőzés terjedése vonatkozólag, akár az oltások hatékonyságára vonatkozólag, tehát de sajnos persze mindig a dinoszaurusz mozdul lassabban így a kis fürge. Igen. Kis dinók után.
Igen, erre Forrai Gábor radiológus mondta azt, amikor jött ki ugye mammográfiával kapcsolatban rengeteg a tévhit, meg az álhír, meg a mindenféle, és mentünk hozzá, hogy de írjunk ellene, meg mondjuk meg minden, azt, hogy Kata, írtunk meg 200 cikket, de hogy kijövünk 200 cikkel, és mind a 200-ra születik másik 400. Tehát, hogy, és ebbe a közösségi média lényegében egy olyan katalizátor, és mi laikusként sokkal jobban szeretjük az érzelmekre ható, és nem tudom én milyen cikkeket olvasni, kattintani, továbbküldeni, megosztani. Tehát, hogy ebbe egyszerűen olyan versenybe indulunk, amiben esélyünk nincsen lényegében, de erre nekünk van egy jó megoldásunk, a Tamással biztos lesz későbbre arról a szó.
Valóban számos kihívással szembesülünk, amikor egészségügyi információkat keresünk. Rengeteg weboldallal is találkozunk, a közösségi média oldalakat is felkeressük, most már akár a mesterséges intelligenciát is megkérdezzük, hogy mit jelenthetnek bizonyos tünetek. Mit gondoltok, hogy a különböző platformokat képviselve, különböző platformokon kommunikálva vagytok jelen a médiában? Mit gondoltok, hogy melyik platformnak milyen szerepe van, és akár hogyha el tudjuk különíteni a különböző páciens igényeket, hogy mondjuk információt szeretnék szerezni általánosan, tünetet ellenőrizni, orvosokat keresni, akkor melyik platformokat ajánlanátok?
Szintén egy nehéz kérdés, és bármilyen jó lenne, nincs olyan szereplő, aki mindenkit ugyanolyan hatékonyan meg tud szólítani, és minden társadalmi csoporttal, réteggel, érdeklődésű, végzettségű emberrel kicsit másképp kell kommunikálni. Mi tavaly a Semmelweis Egyetemen indítottunk egy egészség és tudománykommunikáció nevű szabadon választható tantárgyat, ahol kifejezetten ezt tanítottuk az orvostanhallgatóknak, PhD hallgatóknak, hogy hogyan tudják megszólítani a laikusokat és kommunikálni feléjük a saját tudományáguknak a vívmányait vagy evidenciáit. És az egyik előadásomban lehet, hogy nem tökéletes hasonlat, de azt próbáltam így megvilágítani, hogy az emberek bizalom alapján hisznek el valakinek valamit. Hogyha ismerem a szomszédomat, és ő ad tanácsot a radiátorokkal kapcsolatban, hogyha pont ezeket hoztam nemrég, akkor neki jobban hiszek, mint egy ismeretlennek. Ugye erre volt próbálkozás is Magyarországon, hogy egy virológust a Deák térre kiállítottak, és megpróbálta meggyőzni az embereket, nem volt túl sikeres. Mert nem ismerik, nem tudják, hogy mit csinál, nem tudják, hogy mit csinál a hétköznapokban. Ugye a szakembereknek, meg a tudósoknak, ők is bizalom alapján döntenek, de az ő bizalmuknak az alapja, azok a tudományos evidenciák, módszertanok, megnézni, hogy milyen módszertannal készült a vizsgálat, mit mértek, hogy mértek, és ez alapján van le konklúziót. Hogyha én laikus vagyok egy területen, akkor ezek a skilljeim nincsenek meg, így eltolódom ezen a tengelyen a szimpátia irányába, az objektivitás felől a szubjektivitás felé. És bármit mondhatunk, bármilyen hiteles információt mondhatunk, hogyha előtte nem nyerjük el a laikusnak a bizalmát, és nem tudja, hogy mi kik vagyunk, mit vagyunk, miért mondjuk azt, akkor nem fog hinni. Mert azt gondolja, hogy honnan jött, most oké, hogy oda van írva a neve elé ez és ez, de hát, és mi van, hogyha egy gyógyszercég fizeti? Mi van, hogyha ő benne van valami összeesküvésben? Tudom, hogy ezek szélsőséges példák, de ennek rengeteg árnyalata van, és ha nincs meg a bizalom, akkor nem fognak nekünk hinni. És például a közösségi médiában ez egy óriási veszély és egy óriási lehetőség, hogy ott látnak valakit, követik mondjuk 100 000-en, és ő mond valamit, annak egy mérhető impaktja van. Például mondjuk Cristiano Ronaldónak 500 000 követője van, hogyha minden platformot összeszedünk, nincs olyan médium, ami ennyi ember szólít meg egyszerre. És amikor levette a Coca-Colát az asztalról, akkor bezuhantak a részvények, mert hogy ezzel már kalkulálnak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy muszáj személyesíteni a kommunikációt, muszáj bizalmat építenünk a laikusokkal, mert csak akkor válhatjuk el tőlük, hogy higgyenek nekünk. És hogyha ezután azt mondjuk, hogy ha, és lehet, és nem biztos, akkor érteni fogják azt, hogy mi miért használjuk ezeket a szavakat. És már talán azt is el tudjuk érni így, már nagyon szkeptikus vagyok a valódi impakttal kapcsolatban, hogyha hallanak egy olyat, hogy ez biztosan meggyógyít téged, akkor egy ilyen piros lámpa felvillanjon a fejükben, hogy hoho, mi az, hogy biztosan. De ezt a bizalmat, ezt az edukációs munkát, ezt meg kell tennünk, végig kell járnunk, és ezért mondom azt, hogy minél többen vagyunk, annál hatékonyabbak tudunk lenni, mert egy ember az meg tud szólítani x embert. Nekem a követőbázisom nagy része az 25 és 35 év közötti, valószínűleg a 16 év alattiakat, meg a nem tudom 50 év fölöttieket én nem tudom olyan jól megszólítani.
És szerintem akkor el is értünk ahhoz a ponthoz, hogy azért itt marketing kommunikációról beszélünk, ami azért egy adat alapú valaminek kellene lenni. Tehát, hogy érdemes lenne, amikor platformokról beszélünk, célokat, célcsoportokat, és mindent hozzá belőni. Mert egy közösségi média az jó egy image építésre, jó egy figyelemfelhívásra, hiszen ott lehet röviden, bocsánat, hogy kifejezésre én csak junk foodot szoktam mondani, meg tamagocsi etetést, tehát hogy ott lehet könnyen, gyorsan, gyors információkat átadni, az erre tökéletesen alkalmas, akár arra például, hogy a szűréssel kapcsolatban promotáljuk azt, hogy igenis menni kell szűrésre, stb. És ott valószínűleg el fogunk kérni egy viszonylag nagyobb számot, akinek meg tudjuk ragadni a figyelmét 1-2-3 másodpercre, vagy 20-ra, de azért ott vannak nekünk számok. Tehát, hogy akár a videónézettségbe, akár az elérésbe, ezeket úgy érdemes figyelembe venni akkor, amikor arról beszélünk, hogy edukáció vagy egészségügyi kérdés. A másik az, hogy amikor mi elkezdtük Tomival az egészségkommandós kutatás, minden, ha jól emlékszem, akkor a szinapszis kutatásában akkor még 3 betegből 2 volt az, aki még azelőtt a kutatás szerint, azelőtt az interneten kezd el keresni egészségügyi információt, mielőtt orvos látná, ez utána már 4-ből 3 lett ez az adat, azt hiszem egy 18-as kutatás írta ezt felül. De hogy keresünk az interneten, és az alapvetően nem a YouTube csatorna, nem a TikTok csatorna, nem a Facebook csatorna, hanem alapvetően a keresőbe keresünk. És azért ott is meg lehet nézni, hogy honnan érkezünk, és mennyit tölt egy adott csatornáról érkező látogató, az mennyit fog föntörteni mondjuk nálunk az oldalon. Mi ezeket ugye mérjük, tehát a közösségi médiából is, hogy mennyit van ott. Egyszerűen abszolút mérhető, hogy mondjuk egy közösségi médiás tartalomból a lemorzsolódás 80-85-90%, fönn van 1 percet, magyarul nem tudta elfogyasztani azt a tartalmat, amit mi oda tettünk neki. Ugyanakkor a keresőből, mikor jön, akkor 4-4,5 percet ott tölt mondjuk. És beszélek egy viszonylag nagy forgalmú egészségügyi portálról. Tehát itt nagyon lényeges az, hogy mit szeretnénk elérni, mit szeretnénk kommunikálni, és kinek szeretnénk, mert egy 25 éves már nem fogunk elérni a Facebookon, mert nem nagyon vannak fönn. De hogyha ő beteg lesz, tehát ugye megint más, hogy egészségfelvilágosítást csinál, vagy szeretnék nála elérni, vagy pedig neki van egy konkrét betegsége, akár egy tünete, akár egy panasza, mert akkor azért nagyobb valószínűséggel fog még mindig a Google-höz fordulni, vagy kérdés az, hogy az MI-t mikor fogja használni. Szerintem azért ez még Magyarországon nem annyira elterjedt. Tehát, hogy egy picit a marketing kommunikációnak a hátterét is vegyük hozzá, és az, hogy itt adatokkal dolgozunk, és nagyon sok mindent meghatároz az, hogy eredményességre törekszünk, és az eredmény az nem feltétlenül a megtekintés, vagy egy like számban merül ki, amikor betegedukációról beszélünk például.
Ennek a kérdésnek is nagyon sok lágazása van, és ilyen gondolattorulásom lett, remélem, hogy el tudom mondani mindet, de úgy, hogy ne raboljam senkinek se indokatlan az idejét. Hát egyrészt például, hogy ha most magyar nyelvben kell gondolkodni, vannak olyan platformok, ami Magyarországon nagyon-nagyon rossz befektetett energia per haszon, és a haszon alatt nem okvetlen az anyagi hasznot, hanem az elérést, illetve a társadalmi hasznot értem. Mondjuk ilyen a Twitter, vagy most már az új nevén X, vagy X. Ugye én egy pár évig foglalkoztam a Twitterrel még 2009 és 2012-13 között, ahol egyébként angolul, ott tök jó volt egy ilyen szakmai kommunikáció, és egyébként volt időszak, amikor a világ top 3 legtöbb követővel rendelkező fülorgégészeti fiókja volt, amit én üzemeltettem, csak nem, egyszerűen nem volt már rá időm. A magyar az viszont egy ilyen halott dolog volt, tehát oké, azóta eltelt 10 év, de én úgy tudom, hogy a Twitter az azóta sem hasít Magyarországon, újságírók nyilván használják, meg kormányzati politika, meg egy csomó mindenre azért van, akik használják, de például ilyen egészségkommunikációra szerintem konkrétan a Twitter az nem a legjobb platform, és függ attól is, hogy mi a betegség. Erre jó példa a TikTok olyan szempontból, hogy pont egy-kettővel ezelőtti podcast adásunkat azt így a fülorgégészeti TikToknak szántuk, mert kijött egy cikk az egyik legrangosabb fülorgégészeti nemzetközi újságban, ahol megnézték, hogy fülorgégészeti szakmai céllal így hány TikTok felhasználó van, mert fiók van, aki fülorgégészetet kommunikál, és nem tudom, 1 milliárd, mennyi felhasználója van a TikToknak? Ilyen sok, hogy 1 milliárd van már, vagy több milliárd?
Igen, most már meghaladt az
1 milliárd, és ehhez képest 42 darab fülorgégészeti TikTok fiókot tudtak azonosítani, és azoknak is a kétharmada, vagy a fele, vagy a nagy része az a fülorgégészeti plasztikai sebészettel foglalkozik, és azért, mert mondjuk egy gégerákot nem lehet megmutatni jól TikTokon, vagy hát meg lehet mutatni, de valószínűleg a TikTok felhasználókat nem érdekli.
Kevés lájkot fog kapni.
Igen, viszont egy plasztikai sebészet, hogy ilyen volt az orra és ilyen lett, azt mondjuk 32 másodpercben meg lehet mutatni, reklámfelületnek is jó, esztétikus, ergo adott esetben a TikTokra való. Nem azt akarom mondani, hogy csak ez való a TikTokra, csak hogy a cél a kettő között, mondjuk egy onkológia versus plasztikai sebészet, az mondjuk a fülorgégészeten belül, az két teljesen különböző, amit lehet kommunikálni. Egyébként ugye a saját dolgom, és aztán átadom a szót, hogy én blogot írok, meg podcastet csinálok. Nem csinálok videót, mert nincs rá kapacitásom, felszerelésem, időm. A blogot azért szeretem, mert akkor ülök leírni, amikor éppen van időm írni. A podcast csinálást azt meg azért szeretem, mert én magam nagyon szeretek podcastet hallgatni. Nekem már 10-valahány éve nincs tévénk, és most már legalább 4-5 éve rádiót se hallgatok, hanem ahogy a kocsiba ülök, én bekapcsolom a Spotify-t, és podcasteket vagy zenét hallgatok rajta, és én azt vettem észre, hogy milyen jó holtidő, hogy ott akár fülorgégészetet is lehet hallgatni, mert egyébként a Spotify-on, vagy hát, hogy podcast formában létezik egy pár angol nyelvű fülorgégészeti podcast csatorna, és akkor azt találtuk ki a kollégáimmal, hogy így kolléganőmmel, Varga Zsuzsival szoktuk a legtöbb ilyen podcast adást csinálni, hogy így esetleg megpróbálkozunk azzal, hogyha van mondjuk Magyarországon ráérő fülorgégész, aki sportolás vagy autóvezetés közben nem tud olvasni, nem tud videóra figyelni, akkor hallgathat fülorgégészetet. Egyébként nincs olyan óriási elérésünk, tehát nyugodtan bevallhatom, hogy egy átlagadásunkat azt ilyen 50 és 100 közötti meghallgatása van, ami nem sok, de ezek főleg fülorgégészeknek szóló, tehát Magyarországon van nem tudom 500 fülorgégész.
Azért az elég jó elérés, tehát ez 20%, azért ez nem egy rossz
hát jó,
elérés.
Most aztán nem tudom, hogy...
Csak azért mondom, hogy itt a célcsoporthoz
igen,
nézzük.
Meg azért vannak olyan adások, most például pont Vasvári Gergő kollégámmal, aki pont itt ül, egy ilyen orrcseppfüggőséges Záher Gábor doktoros videóra reagáltunk, mert ott volt egy-két tárgyi tévedés, és ezt direkt úgy vettük föl, hogy itt laikusok is értsék azt az orrcseppfüggés kérdéskörét, de azért a tartalmak nagy része az a fülorgégész kollégáknak megy.
Egy picit vitatkoznék mindkettőtökkel, hogyha megengeditek. Nem biztos, hogy a nem tudom, szépészeti, fülorgégészeti beavatkozásokról szóló témák nem valók TikTokra. Szerintem ez abszolút a téma megragadásán és a kommunikációnak a minőségén múlik. Legalábbis ez a saját tapasztalatom, és szerintem számítanak amúgy a lájkok és a megtekintések, persze, hogyha nem egy másodperc megtekintés után hagyják abba a videót, de a megtekintések szám az nagyban tükrözi azért a figyelem megtartásnak a minőségét, legalábbis a TikTokon akkor válik virális egy videó, hogyha kellő ideig nézik, és nem egy másodperc után kapcsolnak el, és lehet, hogy ez kicsit erősen hangzik, de szerintem minden témát meg lehet ragadni jól és úgy, hogy sok emberhez eljusson, nem biztos, hogy millió fölötti megtekintéssel, de unalmas témákat is meg lehet. Én például azt csinálom, hogy az érdekes és az unalmas, de népegészségi szempontból fontos témákat folyamatosan keverem, mármint hogy egyik után jön a másik, és ezzel húzzák egymás nézettségét, legalábbis a populáris téma húzza a másikat. És most például, bár a tapasztalatom alapján valóban nehéz átterelni egyik platformról a másikra az embereket, de ha sikerül úgy megfogalmazni, hogy érezze azt, hogy neki ebből valamilyen haszna származik, akkor lehet. Például az egyik egyetem csinált egy ilyen tünetellenőrző applikációt, ami orvosok által hitelesített, stb. És nekem ez tökre megtetszett, abban én voltam egy moderátor egy kerekasztalban, ahol erről is szó volt, és például 11 000-en letöltötték a 3 nap alatt a videót, vagy a videó után 11 000-en töltötték le az applikációt, a videó utáni 3 napban, és a videó 300 000-es megtekintést ért el, mert úgy raktam össze, persze az ő véleményeket is kikértem, és ez sokszor így oda-vissza kommunikáció kell hozzá, de hogy érezze azt a laikus, hogy ez neki valamit ad. És ezt kell megragadni, és úgy rakni a szavakat egymás után, hogy azt érezze, hogy ez valamiért neki jó, hogy ettől mondjuk egészségtudatosabb lesz. Mert hogyha azt mondom neki, hogy csináld ezt, csináld azt, az nem fog érdekelni. Ki vagyok én, hogy megmondjam neki. De ha sikerül úgy, és azért mondom, hogy sorba rakni a szavakat, mert az első 3 szónak is van óriási szerepe a TikTokon, mert látszik, hogy mikor kapcsolnak el. Szóval úgy kell egymás után rakni a szavakat, hogy egyfelől megragadjuk a figyelmét, fenntartsuk a figyelmét, és még abban az idősávban adjuk át a kulcsinformációt, amikor még mondjuk 40% nézi az adott videót, és utána jönnek a plusz információk is. Utána viszont ezzel át lehet terelni olyan platformokra az érdeklődőket, mint például a te podcasted akár, ahol már az adott témában bővebb információt tud nyerni, de hogy ezeket egymásra kell építeni. És szerintem amúgy ezek a gyors videók alkalmasak arra, hogy áttereljük az embereket, az arra nyitott embereket arra, hogy megnézzenek a témában olyan tartalmakat, amik már hosszabbak, több információt hordoznak magukban, és informatívabbak számukra.
Csak egyetlen egy, én meg hadd úgy visszavitatkozok, nem vita, mert teljesen igazad van. Én pusztán annyi, hogy nem azt akartam mondani, hogy lehetetlen bizonyos dolgokat, tehát mindent meg lehet csinálni, inkább úgy mondom, hogy egy fejnyaki plasztikai sebészet előnyben van az onkológiával szemben, vagy valami, vagy mondjuk egy taknyos, arcüreges sztorival szemben.
Ezzel egyetértek. Bár, ha a taknyos időszakban van a videó, akkor azt tarolni tud.
Ezeket összeolgázva nagyon fontos a targetálás, az, hogy ismerjük a célközönségünket, és az is, hogy hogyan szólítjuk meg őket. Viszont Kata, említettél egy következő versenytársat, a mesterséges intelligenciát. A nyelvi modellek már akár ebben a megfogalmazásban is akár vagy segíteni tudnak nekünk, vagy átvenni a szerepet és versenytársként megjelenni a médiában. Tamás, úgy tudom, hogy volt is már neked egy podcast beszélgetés egy Györfi Zsuzsával ebben a témában, hogy arról tudnál néhány szót mondani, hogy a ChatGPT-t az hogyan látod az egészségügyi kommunikációban, akár vagy más mesterség és intelligencia modelleket.
Most egy ilyen óriási hype van itt a mesterséges intelligencia kapcsán. Egyébként azt gondolom, hogy igen, most léptünk egy olyan szintet, hogy erről tényleg kell beszélni. Amúgy régóta használjuk a mesterséges intelligenciát, kezdve a GPS-től, nem tudom min át, most már gyakorlatilag a Facebook algoritmusa is ilyen mesterséges intelligencia alapú, tehát egy bizonyos szempontból azért nem annyira újdonság. Minden esetre a ChatGPT-t, én erről volt egy beszélgetés, lehet, hogy arra átutalnék, hogy majd azt is az a Sote Szemelősz Egyetem Magatartástudományi Intézetének a podcast csatornáján van, érdemes meghallgatni, reklám zárója bezárva. Ugye én kipróbáltam a ChatGPT-t angolul és magyarul is fülorgégészeti betegfelvilágosítás szempontjából, és ugye a ChatGPT az egy offline adatbázisból dolgozik, tehát nem tudom, 2021-ig bezárólag, amit addig feltöltöttek, ugye abból dolgozik így ez a nyelvi modell. Tehát a mesterséges intelligencia és humán alapokon nyugszik, tehát amit valaki húsvérember leírt, abból kreál ő egy, ugye statisztikailag egymás után rakva a szavakat, hogy ez stimmel-e egy jól hangzó szöveget. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy ugye angolul, ahol rengeteg szöveg áll rendelkezésére ennek a nyelvi modellnek, egész jó. A koleszteatom az ez egy fülsebészeti betegség, koleszteatom a betegfejvilágosítás kapcsán, a ChatGPT angolul, amikor én így rákerestem, hogy műtét kapcsán rizikó, maga betegségnek milyen szövődménye lehetnek, tök jó, tehát egy amerikai magánklinika honlapjára is ki lehetett volna tenni azt a szöveget, amit a ChatGPT ott így összevágott, ugyanakkor magyarul, fél évvel ezelőtti kísérletezgetésem volt, vagy egy évvel ezelőtti kísérletezgetésem, magyarul nagyon leszerepelt, mert látszik, hogy egy művi szöveg. Tehát ugye nyilván, mert ebben a betegségben jóval kevesebb magyar szöveg volt 2021-ig elérhető, amit betápláltak ebbe a nyelvi modellbe, emiatt ilyen kicsit ilyen robotos szövegek voltak, egy elég, mint a második mondat után le lehetett vágni, hogy ezt így nem egy ember írta.
Úgy gondolom, hogy orvos szakemberek is vannak köztünk, ezért az az oldal is érdekelne, hogy hogyan használhatjuk a ChatGPT-t a kommunikációra, hogyha valamit szeretnénk orvosként megfogalmazni. És Kata, itt most hozzád fordulok, mint kommunikációs szakemberként, hogy te hogy látod a kreatív munkában akár használható-e, vagy próbálgattátok-e már esetleg ezt a megoldást?
Szerintem nagyon sok marketing kommunikáció területén dolgozó szakember, vagy nem annyira szakember használja, talán túl sok is. Én ott sokkal inkább látom ennek most a szerepét sem, mint hogy laikusként fölmegyünk, és akkor rákeresünk valamire. Tehát ezt én még nem igazán érzem valódinak, vagy valósnak. Veszélyt azt igen értem, megérzem, meg mi is teszteltük több területen is, utána szakorvossal ellenőriztetve. Más, mert ugye nálunk mi elég sokat kommunikálunk csúnya daganatos betegségekkel kapcsolatban, és ott azért a veszőnek is van szerepe, úgyhogy általában nálunk a tartalmakat 6-7 lektorálási körön megy át mondjuk egy daganatos betegséggel kapcsolatban, nyilván könnyebb témában ott egy szakmai lektor van. Azért erre még nem használjuk. Szerintem cikkekre, tartalmakra már nagyon-nagyon sokan használják, túl sokan használják. Nagyon nagy különbségek vannak egyébként az ingyenes és a fizetős változat között, tehát mérhető egyszerűen a különbség, mint nyilván szakmánkból kifolyólag muszáj használjuk a fizetőset is. Úgyhogy én nem vagyok túlságosan boldog és bizakodó ezzel az eszközzel, mert alapvetően nem tudom, hogy fogjuk-e tudni, lesz-e hozzá kellő intelligenciánk, hogy ezt jól használjuk, és végtelenül egyszerű, a kérdésem múlik minden. Tehát én föl tudom tenni, tehát teszteltük úgy is a ChatGPT-t, hogy hogyan teszem fel a kérdést, és ha jól teszem fel a kérdést, azért kaphatok jó választ, tehát kaphatok, nem feltétlenül jó válasz, de benne van az esély, viszont tudok rosszul kérdezni, és akkor nagyon-nagyon rossz választ fogok kapni. Úgyhogy azért ez még egy nagyon-nagyon ingoványos talaj, igen, borzasztóan népszerű, most a szakma szerintem sokkal többet beszél róla, mint a laikusok. Én még nem nagyon hallottam az ismeretségi körbe olyat, aki nagyon használta volna betegként, hogy hú, én most fölmegyek és megkérdezem, hogy hova menjek meddőségi kezelésre, vagy nem tudom, tehát.
Én mindkettőtökkel egyetértek, és a saját tapasztalataim alapján tényleg elég érdekes válaszokat tud adni magyarul, és valóban angolul viszont nagyon jól kitalálja a betegséget, hogyha beírom a tüneteket, szinte félelmetesen. Hosszú távon, nekem az a véleményem, hogy hosszú távon fölül fog múlni minket, mivel nem fárad, nem felejt, végtelen információt tud begyűjteni, előbb-utóbb jobb lesz, mint mi vagyunk, és ezt nagyon sok területen gondolom így, mármint úgy gondolom, hogy nagyon sok területen fölül fog múlni minket, úgyhogy álljon előbb-utóbb a kommunikációban is az. Persze a magyar nyelv az hátrányt szenved, mert ugye messze kevesebben használjuk, mint az angol nyelvet, viszont a fejlődésből ítélve szerintem pár év, max. Évtized és jobbak lesznek.
Ebben lehet igazság, nem tudok ilyen jóslatokba belebonyolódni, viszont szerintem mindig hiányozni fog belőle az ember. Tehát nekünk azért nagyon kell az, hogy ismerjük azt, hogy ki szól hozzánk. Tehát, hogy persze szeretnénk sok mindent elhinni, meg azonnal mindent tudni, de lehet, hogy elfogult vagyok, de Tomi, tőled előbb kérdeznék, sőt, szoktam is meg hétvégén is, szerintem nagyon örülsz neki, de előbb
kérdezni. Pedig bennem is mesterséges, vagy természetes butasságban.
Tudta.
Hogyha még nem találkoztatok élő példával, hogy ki szokott megkérdezni egy mesterséges intelligenciát, hogy milyen tünetek, milyen problémára utalhatnak, én vagyok az élő példa, mert a hétvégén repülőhöz utaztunk ki, és a buszon óriási volt a tömeg, és egyszer csak azon vettem észre magam, hogy minden elsötétült előttem, és ilyen ájuláshoz közel levő tüneteket tapasztaltam, hosszú időn keresztül, tehát ilyen 5-10 percen keresztül, és nem ájultam el, és érdekelt, hogy mégis mi lehet ennek a hátterében. Az első gondolatom az volt, hogy rákeresek a ChatGPT-n, hogy ő mit javasol ezekre a tünetekre. Na most nem voltam biztos abban, hogy az az információ, amit az nyújtott, ez valóban megbízható-e, és ugyanezzel ugye találkozhatunk akkor is, hogyha weboldalakat keresek fel. Mégis hogyan dönts, nem is az, hogy hogyan dönts, mert inkább az a kérdés, hogy kihez forduljak, aki meg tudja erősíteni azokat az információkat, amiket találtam.
Kezelő orvosához, vagy gyógyszerészéhez. Nem tudom,
mit mondott a ChatGPT, nagyon érdekel.
Azt mondta, hogy aura migrén állhat fenn, viszont a tipikus aura jelenséget azt nem tapasztaltam.
Egyébként még akkor visszacsatolok, amit egyetértek annyiban az Andrással, hogy valószínűleg előbb-utóbb tényleg még jobb lesz, tehát meg azért, ha visszatekintünk itt az emberiség elmúlt évszázadaira, évezredeire, azért a technológia mindig győzött, először még csak az ég győzött, meg a kerék, meg a tűz, hát most a ChatGPT vagy a mesterséges intelligencia is olyan értelemben győzni fog, valószínűleg, hogy még jobb lesz, aztán egyszer csak beépül, közben itt persze vannak áldozatok, meg fognak halni emberek rossz ChatGPT keresés kapcsán, elnézést, de ugyanúgy, mint hogy a hagyományos internet, mert most már erről beszélünk, hogy a klasszikus internet kapcsán is ugye emlegettük itt mindenki az onkológiai kellemetlen kázusokat, de hogy előbb-utóbb azért ez be fog épülni. Azt nem tudjuk megmondani, hogy ez mikor, hogyan és közben mennyi áldozatot fog szedni, de akkor majd jönnek egyébként az újabb kihívások majd technológiailag. És hogy tudjuk mondjuk ellenőrizni, vagy hogy ezt az egészet, hát szerintem mindig annyit szoktam mondani a betegeknek, hogy tök jó, hogyha olvasott valamit a neten, csak olvasson utána máshol is. Tehát ne elégedjen meg egy forrással, akkor győződjön meg arra, vagy akkor valószínűleg igaz, amit ott olvasott, hogyha többször olvassa. Míg hogyha csak egy helyen olvassa, de mindenhol máshol mást olvas, akkor valószínűleg a többinek van igazat. Ez a klasszikus poén, hogy most akkor a sok hülye szembe jön az autópályán, de valójában lehet, hogy én vagyok az, aki szembe megy a forgalommal, tehát nem az egy nagyon érdekes dolognak kell hinni, hogyha valami nagyon feltűnőt olvas valaki, akkor egyszerűen írja be a Google-be, vagy tök mindegy valamilyen keresőbe, és olvasson el még 2-3 cikket, és ugye mindenhol ezt írják, akkor valószínűleg igaz. Nem biztos akkor se, de valószínűleg igaz.
Köszönöm szépen, ez megerősít. Egy fecske nem csinál nyarat. És azt gondolom, hogy ez a beszélgetés sem feltétlenül fogja megváltani a világot, és minél többen le kell, hogy álljunk a hiteles egészségügyi kommunikáció szemlélete mögé. Most kinyitnám a beszélgetést, és a közönséghez, vendégénkhez fordulok, hogy amennyiben kérdésük van, akkor feltehetik azt. Van is egy mikrofon.
Köszönöm én is nektek a gondolatotokat. Mindhármatokhoz irányulna a kérdésem. Hogyha a tudománykommunikációs karrieretek elejére visszaüzenhetnétek magatoknak egy jó tanácsot, amit akkor még nem tudtatok, de a több év tapasztalat már rávezetett, hogy azt lehetett volna jobban is csinálni, akkor mi lenne ez az üzenet?
Csak így tovább.
Ugyanez. Rengeteg akadállyal, nehézséggel jár, főleg, hogyha az ember újat csinál, akkor azért az furán néznek rá, meg van, hogy viccet csinálnak belőle, és ezeken át kell lendülni, és ez nagyon-nagyon nehéz pillanatokat tud okozni az embernek, amikor így tényleg így elkezd kételkedni magába, hogy most hülyeséget csinál, ez butaság, vagy van értelme, és ez számomra ez rengeteg vívódással járt, és hiába utána nézek, és mindig up to date-em, meg PubMed-em, meg megkérdezek szakorvos kollégákat az adott témában, szóval, hogy tudom, hogy így törekszem rá, hogy ne butaságot csináljak, akkor is megkérdőjelezem magam, hogyha rengetegen, vagy megkérdőjeleztem magam, és mai napig, ahogy megkérdőjelezem magam, hogyha azzal találkozom, hogy mondjuk így azt mondják, hogy hülyeség, meg minek csinálod. Szóval, hogy ez lehet, hogy okozott volna egy ilyen mondat, hogyha vissza tudok okozni, vagy üzenni magamnak egy kis könnyebbséget.
De jó, hogy harmadik vagyok, de nem tudok válaszolni. Tehát a kitartás, meg a nehéz lesz, nem, nyilván nagyon korán kezdtem, tehát hogy 2009-ben indult el az Intima. Hát akkor még, amikor én oda mentem egy orvoshoz azzal, hogy figyú, én akkor most ezt csinálnám és segítse, úgy pattantam le róluk, mint a röplabda szokott a pályán röpködni mindenfele. Tehát, hogy esély nem volt. Tehát nem tudok oda nagyon mit tanítani, tehát inkább megkérdezni, biztos? Tehát, hogy lehet, hogy egy kicsit várni kellett volna, de ugyanakkor meg egy csomó évet nyertem vele, hogy időbe kezdtem el építeni, úgyhogy ez egy iszonyat bozót harc. Tehát, hogy ugye én nem vagyok egészségügyi végzettségű, ami nagyon fájó pont, bár szerintem mindenki jobban jár vele, de alapvetően küzdünk a laikus betegekkel, és küzdünk az orvos szakmával, bocsánat, legnagyobb tiszteletem. Mindig azt szoktam mondani, hogy a laikusok oldalán állok, de, vagy az orvosok oldalán állok, de a laikusokért dolgozom. Tehát, hogy a mai napig, régen ugye lepattantunk róla, meg ugyan már hagyjam már internet, meg nem tudom én, most már elfogadják, hogy van internet, most nincs időm, hagyjál békén. Tehát, hogy elképesztő minden irányba a harc, és nem tudom, tehát a kitartás, vagy ez a köst fel a gatyát, tehát ez egy kutyakemény 10-10 sok év volt, vagy hát közel 20 év, részemről.
Bocsánat, csak egy picivel részletesebben is kifejtve ezt csak így továbbot, hogy mindannyiatok szájából, hál' Istennek, és nehogy félreértsétek, azt hangzott el, hogy ez egy rögös út. De így, hogy már elkezdett őszülni a szakállam, meg már tökre kihullott a hajam, már ilyen általános életfilozófiai bölcsöletet innen a színpadról mondhatok, hogy mindig a nehéz út az igaz út. Ezt nem tudom, melyik távol-keleti bölcs mondta, hogy így nem lehet megspórolni ezeket az akadályokat. Tehát az embernek igenis végig kell magát szenvedni ezen, és majd lesznek újabb akadályok, de így jó.
Nekem egy olyan kérdésem lenne, amit kicsit félve merek feltenni, hogy van-e arra valami kutatás, felmérés, hogy például az állami szintű egészségkommunikáció és mondjuk a privát szektorból érkező, tehát amit mondjuk akár András csinál, vagy valami, tehát az egyes külön emberek között van-e különbség, hogy mennyire megy át az információ, hogy mennyire fogadják el, mert ugye azért a Covid alatt azért éreztünk egy óriási ellenállást sokszor, hogy...
A privát az, gondolom, itt nem a privát egészségügyi intézményekre vonatkozik, mert én állami egészségügyben dolgozom.
Úgy, igen, bocsánat, akkor, tehát akkor akit nem...
Nem a
hivatalos szervek részéről, hanem mondjuk a különálló egyéni szakértők, akik ugyanúgy hitelesek, csak mondjuk kisebb tömeg áll mögöttük, vagy nem egy egész szervezet áll mögöttük, hanem hogy önmaguk.
Én lehet, hogy nem értettem teljesen a kérdést, tehát hogy mondjuk egy jobban hisznek egy egészségügyi szervezet kommunikációjának, mint egy szóló valakinek, vagy...
Nagyjából igen, tehát hogy van-e között különbség, hogy elvesztik idővel az emberek a hitelüket mondjuk a hivatalosabb kommunikációval, és inkább bíznak mondjuk egy-egy általuk... Nem jó szó itt az influencer, mert ugye olyan értelemben influencer, hogy aki a saját szakterületén rendben, tehát oké, csak mondjuk nem egy állami szervezet szószólója.
Válaszolhatok? Nem nagyon van példa ugye az állami szervezetben, hogy nagyon kommunikálnának. Bocsánat, tehát egy kicsit kategórikusnak tűnik a kijelentésem, de alapvetően, hogyha megnézzük, ugye mi átvilágítottuk az összes ilyen kórházi, meg szervezeti, orvos szervezeteknek az oldalát, hát borzasztóan kevés információ van. Tehát azzal nem jutunk messzire laikusként. Tehát most átülök egy pillanatra a laikus székbe, azon kívül, hogy ott a telefonszám, meg hogy kik rendelnek melyik osztályon, és hánykor, talán az is fönn van, aztán hosszú szünet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mi szívesen fordulnánk abba az irányba, mondjuk itt egy nagy kórházi, vagy intézményi kommunikációról legyen szó, de alapvetően a kisebbek azok, akik kommunikálnak. De mondok rögtön magamat megcáfolva, Bethesda a kórház. Tehát azért őt nagyon jól ismerjük, a kommunikáció elképesztő, hogy mit csinálnak. Vagy mondhatom König Robit, őt is gondolom sokan ismerik, aki gyermek sebészként dolgozik a János kórházban, nem a János kórház színeiben kommunikál. Egész egyszerűen ott annyira le van most már ténylegesen szabályozva a kommunikáció lehetősége, hogy talán azért sem. De attól ő még, jó, most éppen elindítja a magánpraxisát, de eddig csak és kizárólag állami intézményben volt. Tehát, hogy azt, hogy intézményi szinten való kommunikációban mondjuk egy Bethesda az van, és szerintem egy teljesen jó és hiteles forrás lehet, de azért nagyon-nagyon kevés példa van erre sajnos. Tehát, hogy az egyének és az összeverődött akármilyen szervezetekben sokkal erőteljesebb ez a kommunikáció, tehát egész egyszerűen ott nagyobb is lesz akkor a bizalom is, mert a másik oldal az még csak a startvonalhoz se állt föl, bár állna.
Az a baj, hogy nem baj, de hogy szerintem, remélem, ti tudtok számokat mondani, én egy példát tudok hozni, hogy az adott személy és egy adott archoz köthető mondjuk kommunikációs csatorna az mindig jobb lesz, mint egy személytelen, mondjuk egy intézmény által működtetett csatorna, vagy legalábbis nagy valószínűséggel. És ezért hát egyfelől a cégek is ezért hirdetnek influencerekkel. Most voltam egy Firenzében egy ilyen dohányprevenciós szabályozás politikai konferencián, és ott például a franciáknak volt egy ilyen próbálkozása, hogy influencereken keresztül csináltuk dohányprevenciós kampányt. Tök vicces volt megnézni, hogy ők valami 300 ezer euróból értek el 20 millió megtekintést, mi a dohányzás fókuszponttal itthon 0 forintból 5 videóval elértünk 4,1 millió embert. Ők 100 millió forintot erre eltapsoltak, mert nem volt hatékony, nem is nagyon tudják sokszor a szervezetek, hogy hogyan, mert ugye a privát vagy nem egészségügyi vonalon ez tök jól ki van épülve, hogy mondjuk egy nagy cégnek megbíz egy ügynökséget, azt felveszi az influencer ügynökségével a kapcsolatot, írnak egy szerződést, mi foglaltatik bele, hogyan választják ki az influencer, de hogy például ez szerintem ilyen egészségügyi szervezeteknél még meg sincs, hogy egyáltalán hogyan választanának olyan embert, akin keresztül mondjuk kommunikálhatnak egy-egy egészségügyi üzenetet. És ez a kiválasztási metódus is ki kell, hogy alakuljon, és akkor talán a hivatalos szervek is tudnak, vagy akár intézmények is tudnak találni olyan arcokat maguknak, akin keresztül el tudják jobban juttatni az információt.
Nem fogják engedni. Tehát azért itt nagyon komoly szabályozás van. Igen. Tehát intézményi szinten most per pillanat, hogyha én meg akarok szólítani egy szemmelweis egyetemen dolgozó, vagy bármelyik kórházba dolgozó orvost, azelőtt nekem írásos engedélyt kell kérjek, konkrétan le kell adjam, hogy milyen kérdéseket szeretnék feltenni, utána megcsináljuk az interjú után nyilván szakmai lektorálásra elküldjük, utána még szerkesztünk rajta, és amikor visszaküldtük még egy kör, és utána bemegy még a kommunikációs irodára, és akkor ott jóvá hagyják, vagy nem, eddig egyelőre mindig jóvá hagyták. Tehát, hogy itt annyira szabályozott ez a rendszer, hogy egész egyszerűen intézményi szinten ez nem tud megvalósulni, miközben egyébként én azt gondolom, hogy a betegeknek nagyon nagy szükségük lenne arra, hogy szóljanak hozzá. Hát azért látunk magánkórházakat, tehát amikor intézményről beszélünk, az is elég monumentális tud lenni. Ott ugye nyilván más érdekek mozgatják az egészet, hiszen egész egyszerűen gazdasági érdekük az, hogy kommunikáljanak, és nagyon szépen és nagyon jól tudnak kommunikálni, tehát hogy edukációs jelleggel, tehát nem az a reklámozás, amit a Tomi is itt mondott korábban, hanem hogy tényleg tartalmat, minőséget adnak. Most voltam például egy magánkórháznak a rákellenes workshopján, ami kifejezetten laikusoknak szólt, elképesztő profi előadások voltak, és minden. Ezt intézményi szinten egész egyszerűen nem tudják megvalósítani. Annyi gátat kellene megugrani, hogy szerintem inkább bele se kezdenek, mert inkább akkor azon kívül fogják.
Bocsi, viszont én azért egy kicsit úgy azzal együtt, hogy tökre egyetértek, de egy picit cáfolat, mert eszembe jutott még egy jó példa, magyar példa. Szerintem az OMSZ és Györfi Pál.
Okay,
és csak azért érdekes, mert ez összeköti a szervezetet az influencerrel. Most Györfi Pál, már nem emlékszem a teljes...
Ő lényegében az OMSZ influencer.
Igen, igen. És ez egy tök jó példa arra, hogy ezt egy magyar állami egészségügyi szervezet is meg tudja csinálni, hogy ott van egy ember, aki jó kiállású, jól kommunikál, mögötte gondolom van egy csapat, aki nyilván segíti ezeket a dolgokat.
Itt tehát, a
hogy,
lényeg.
Jó, értem, de hogy mégiscsak van egy jó gyakorlat erre, tehát igen. Ezt tulajdonképpen lehet jól is csinálni. Hát ezek az újraélesztő videók, ezek szerintem zseniálisak, ugye Stay in a Life, nem tudom, pont ma beszéltük a kórházban, hogy hányat is kell nyomni, és akkor ugye Stay in a Life. Tehát, hogy azért itt vannak ilyen jól átmenő üzenetek, és lehet, hogy ez egy ilyen, abszolút követendő példaként lehetne az állami egyéb egészségügyi szervezetek, egyetemek, kórházak előtt, hogy ezt így is lehet csinálni. Vagy maguk közül kiválasztani egy influencert, vagy egy olyan influencert, aki, egyébként nem szeretem ezt a szót, de hogy aki tényleg úgy tud egy ügy mögé állni, hogy ne egy ilyen izzadságszagú vagy reklámozós dolog legyen, tehát szerintem nem lehetetlen, és például az OMSZ.
Ez egy nagyon-nagyon jó példa volt, és tök jó, hogy eszedbe jutott, és a kulcs az ott van, hogy egy nagyon nagy szervezet van mögötte, meg az, hogy milyen jóváhagyási körök is hogyan meg mint vannak, tehát azért az egy nagyon-nagyon szervezet, tök jó példa. Annyira szeretném látni a Bajcsi Zsilinszki kórházba, hogy ezt a fölvállalod és elkezdett. De hogy érted, hogy van, ahol meg tud valósulni, És van, ahol nagyon nehezen, vagy nem fog, szerintem.
Világos, csak hogy van, van egy jó példa, és nem is kell újat kitalálni, mert már van. Csak.
Igen.
Vannak ennek egy egészen ilyen egyszerű oka is, hogy miért nagyon nehéz szervezeten belül ilyet találni, vagy ilyen embert akár saját maguk közül kiválasztani, azonnal elkezdenek rá fújni a többiek. Ja, hogy ő kirakatba kerül, onnantól kezdve a többiekből ez egy ilyen nagyon erős ellenérzést vált ki az adott személlyel kapcsolatban. És
csak nem te is kaptál olyan e-maileket szakmán belül, mint amiket én is kaptam 2009-10.
Egyébként nem, ez tök érdekes, hogy e-maileket nem kaptam, de a megváltozott attitűdöt lehet érezni, akkor is, hogyha nekem, vagy legyünk harmadik szemében, vagy hogyha valakinek a legtöbb ügyelete van, elviszi a kollégák ügyeleteit, próbál megfelelni, bennmarad tovább, hogy az árnyéka se vetüljön rá, hogy esetleg kevesebbet dolgozna a munkán kívüli tevékenysége miatt, akkor is van rajta egy ilyen bélyeg, hogy na, akkor te kirakadban vagy, és nagyon nehéz is. És szerintem ezért is Györfi Pali szerintem tök jól csinálja, valószínűleg őt a szervezeten belül is elfogadják, hogy ő ezt csinálja, viszont egy intézményből egy embert így kinevelni, ez egy óriási terhet ró az ő vállára, meg ugye az elkezdik találgatni, na, akkor biztos át akarja terelni máshol betegeket, milyen haszna van belőle, stb. Szóval valahogy ennek egy ilyen kialakult kultúrája sincs a szervezeteken belül.
Teljesen igaz, és tök jó, hogy felosztod ezt a dolgot, mert én például átéltem azt, amikor elindult ez az egész blog, akkor tényleg kaptam egy-két e-mailt így szakmán belül. Egyébként volt vicces, mert még névtelen e-mail is volt, de ezt tudom, hogy kiírta, mindegy. Meg igen, a csávó, aki blogot írott a magárendelő nevében, tehát voltak ilyenek, annyi, hogy közben én próbálok végig szakmailag annyiból igényes is lenni, vagy nem annyiból, végtelenül igényes próbálok lenni, és hogy többek között ezért csinálok kutatásokat, 2017-ben védtem meg a PhD-mat, most a következő stáció is talán előbb-utóbb egy-két éven belül eljöhet, hogyha összeszedem magam a habilitáció, tehát hogy közben a fülorgégészeti szakmai szervezetben is töltök be funkciókat, mert azt gondolom, hogy az embernek arra baba az irányba is kvázi meg kell felelni, és ez is egy ilyen hitelességnövelő dolog, de valóban ez egy érdekes jelenség, főleg az idősebb generáció részéről.
Én a velem egykorúaktól tapasztaltam ezt a legjobban. A fiatal szakorvosoktól kifejezetten ők voltak a legilyen, hát okoztak kellemetlen pillanatokat. Ráadásul ugye egy műtőszakmában ott állsz a műtőasztal mellett, úgyhogy még elsétálni se tudsz, és ez tök nehéz tud lenni.
Ez a nagyság, Átka. Fiúk.
Az ellátó intézményektől egy picit tovább lépnék, és a hatósági vagy irányító háttérintézményekre térnék át. A COVID alatt Müller Cecília tisztifőorvosasszony volt a COVID influencer, úgymond a népegészségügyi kérdést illetően, és akkor el is indult egy állami egészségportál, megnevezem név szerint az egészségvonal is, és azt arra kérdeznék rá, hogy összevetettétek esetleg más egészségportálokkal, hogyan szállhatnak ezek versenybe, és hogyan tud egymás mellett érvényesülni mindenik?
Sehogy. Én nem tudom, tehát hogy én tök jó, hogy most hallok erről. Szóval kétségtelen mondom, nincs tévénk, tehát hogy így...
Egészségvonalról, vagy egész... a Müller Ceciliáról?
A Müller Ceciliáról tudom, hogy kicsoda, de hogy létezik ez az egész, hogy igen. Egészségvonal, ezt nem tudtam, hogy
igen.
Hogy
és hogy egy egészen jó oldalról van igen? Szó. Igen, ráadásul jól is van optimalizálva, tehát ezért nekünk van vele dolgunk, hogy magunk mögé tegyük egy-két témában. Egész jól van felépítve, tehát azokkal a tartalmakkal, amikkel én találkoztam, nyilván fogalmam nincs, hogy mennyi tartalomban egy-egy területen nézegetek. Jól van fölépítve, érthető, bizalmat keltő, nyilván én nem mélyedek el abba, hogy most így agyon cincáljam és minden, de csinálják, hajrá. Meg fognak férni egymás mellett, tehát hogyha azt nézzük, hogy a Google, mondjuk nézzünk egy útvonalat, egy klasszikus beteg útvonalat, beírom a valamelyik keresőbe, hogy éppen most mi a bajom, nem tudom, valamilyen betegséggel kapcsolatos kérdésem van, akkor följön az első 10 találat, az első 3 három elviszi a látogatóknak a 80-85%-át, ebből 50-et minimum, ha jól van megírva a title és a description, akkor az elviszi körülbelül annak is a 90%-át. Úgyhogy itt van versenyhelyzet, egész egyszerűen versenypiac van, hogyha valakinek érdekel ez bizonyos kulcsszóra oda kerülni az első helyre, akkor azért tenni fog. Tehát például itt van egy példa, tavaly évben ortopédiai területen is dolgozom, és készítettünk egy csont és lágyrész tumorról szóló betegtájékoztató oldalt. Ott közelharcot vittem az egyik szakorvossal, mert mondtam, hogy csontrákra fogjuk optimalizálni az oldalt, és hát ilyen ugye nincs egész egyszerűen, hogy csontrák, van csonttumor, csontdaganat, lágyrész tumorok, de mondtam, hogy oké, de arra, hogy csonttumor, arra van mondjuk 43 keresés egy hónapban, a csontrákra pedig 5000. És hogyha a laikusok szemszögéből nézem a keresést, akkor én, mint laikus, én azt fogom beütni, hogy csontrák, meg csontrák tüneteim, mert paramama vagyok, akinek a gyerekének fáj mondjuk a lába, és nyilván ez az első, őt akkor meg kell nyugtatni, vagy irányba kell terelni. Tehát mind a kettőnek megvan a maga feladata, és ott például sikerült oda bejutni a top 1-be, és ott volt az egészségvonal is, tehát hogy itt azért folyamatos harc van, folyamatos verseny van úgymond a betegek figyelmért, és ez egy örök érvényű. Tehát a Google a mesterséges intelligenciát említve folyamatosan jön ki a frissítésekkel, mi meg futkározunk utána, mint 2018-ban, amikor volt a update, mi volt az?
Medic update. Bocs, hogy szabadba vágva, ez egy érdekes dolog volt, ez mert odáig nekem a blog, ami az akkor tájt, mit tudom én, 800 blogbejegyzés volt, vagy 700, és ilyen napi 1000-1500-as látogatás volt, ami egy fülorgégészeknek szóló, tehát szakmának szóló blogtól szerintem nagyon durva elérés volt, hogy naponta 1000-1500 látogatás, és kijött a Google-től egy olyan frissítés, hogy medic update, hogy ők a hiteles egészségügyi forrásokat akarják előrébb sorolni az álhírekkel szembe. Bekapcsolták ezt az update-et, és másnap leesett napi 150-200-ra a látogatás. Tehát így
és az oltás
gratuláltunk ellenesek... a Google-nek, hogy sikerült a hiteles dolgokat előre tolni.
Igen. És az oltás ellenesek kerültek előre, és a mindenféle olyan... Hát emlékszem, már akkor az Indexen keresztül kommunikáltunk, meg ugye a Google magyarországi vezetőit is megkerestük. Szóval azért ott az egy életveszélyes frissítés volt. Tehát úgy nyilván engem üzletileg is érintett, hiszen az én oldalam is behalt egész egyszerűen másodpercek alatt, és csak néztem, hogy úristen, amit felépítettem, hogy mi van ezzel. És tényleg egy olyan frissítés jött ki, amiben bár a hiteleset szerették volna elővenni, tényleg oltás ellenesek, HPV-vel kapcsolatban, mindenféle daganattal kapcsolatban, a C-vitamin, a nem tudom, mint kifejezetten természetgyógyász oldalak kerültek előtérbe. Aztán utána viszonylag gyorsan volt egy frissítés, de azért ott sokan kaptunk a fejünkhöz, mert azért ez a pár hét azért az életveszélyes lehetett. Tehát, hogy az, amit ott elsőre olvasunk, meg minden, ugye erről pont akkor volt egy sajtókampányunk is.
És hát ez is rávilágít arra, hogy tech óriások kezében van az egészségünk részben.
Nagyon ki vagyunk nekik szolgáltatva. Műlácz Attiliához még egy-két szó, hogy szerintem egyébként ő egy bizonyos réteget, de a nyugdíjasokat nagyon-nagyon jól megszólította. És persze a fiatalok lehet, hogy egy-két mondatából viccet csináltak, bár egyébként a mémesedés is egy információ átadási forma, szóval eljutott olyan helyre, ahova amúgy nem jutott volna el, például a New York-es példán keresztül, amit megmosolygunk, de tényleg egy csomó ember így szerzett erről a mondatáról információt és egyéb mondatairól, és volt releváns információ tartalma akár a mémnek is. Az oldaluk pedig én nagyon sokáig nem tudtam, hogy ilyen egyáltalán létezik. Bízom benne, hogy a laikusok jobban rátalálnak, hogyha bizonyos témákban az első kettő keresés között vannak, de egyébként szerintem egy tök szuper oldal, és egy csomó kérdésre és témára releváns információkat lehet találni.
Eszembe jutott, tavaly előtt csináltuk meg a lómaias mémestől, tehát nagyon-nagyon sokat dolgoztunk sok mindenen a Tomival és az Egészségkommandóval és az Egyesülettel. A legnagyobbat Edi, az Indexes cikk is elég nagyot hasított, de az egyik legnagyobbat Tominek az ötlete, amit a közösségi médiában grafikáztunk le, Azt...
Hát, hogy a Covid alatt akkor nagyon durván megingott a bizalom az egészségügyben. Egyébként olyan értelme jogosan, hogy szerintem nagyon rosszul kommunikáltunk, vagy kommunikálta az egészségügy a Covid alatt, egy vészhelyzet, nem tudtuk mit kezdeni ezzel, és akkor jött ez az ötlet, hogy visszaadjuk a bizalmat az egészségügybe, hogy ez a Brian életéből, de mit adtak nekünk a rómaiak felkiáltással, hogy megduplázták az átlag életkort, hogy bizonyos fertőző betegségek eltűntek, és akkor erre egy ilyen, csak ez tök jó, hogy igen, a mém, az egy zseniális dolog egyébként ebbe a felgyorsult és két másodpercig vagyok hajlandó nézni valamit, hogyha ha mémesítünk egy egészségügyi dolgot, azzal lehet, hogy sokkal-sokkal többet el tudunk érni, mint egy korrektül megírt cikkel. Csak nyilván nagyon óvatosan kell bánni, hogy így egybitesítünk információt ezzel. Tehát ami nem mindig, ami nagyon jó, hogyha jól sikerül, csak egy csomó mindent nem lehet így lebutítani.
Szerintem itt vissza tudunk kapcsolódni a kérdéshez, hogy szervezet versus egyén, hogy ugye az egészségügynek azért is volt nagyon nehéz dolga, mert hogy még egy csomó kérdésben nem voltak evidenciák, hogy akkor most hogy is zajlik a betegség. Egyszerűen nem volt elég adat, és ez alapján nem lehet, míg egy ilyen kókler, nem tudom szebben mondani elnézést, az így hasból tud mondani valamit, hogy gargalizálj hidrogénperoxidot, és az megvéd, addig egy egészségügyi szakember, amíg nem tudja a válaszokat, nincs hosszú távon adat, vagy hosszú távú adat, az nem tud válaszolni, és így megdermed, és ezt nagyon jól láthattuk. Viszont ilyen kis gerilla akciókkal, ez pont egyéni akciókkal, ezt át lehet hidalni. És viszont ebben most a rugalmasság, hogy szabad-e, nem szabad, akkor ki engedélyezi, hogy engedélyezi, ez megint egy ilyen kérdéses terület. Viszont ezt a megdermett időszakot ilyenekkel lehet csak áthidalni, mert addig meg a többiek, az állinformációk, azok meg futnak előre és elöntik az egész közösségi médiát.
Igen, azért ez a Covid időszak az egy nagyon más helyzet volt. Ugye nekünk másodpercek alatt kellett átállni a klasszikus betegútról a vészhelyzeti betegút bemutatására. Ugye március 16-án megérkezett az életünkbe, mi április 4-e környékén indítottuk el a mikor menjél akkor is nőgyógyászati panaszokkal terhessen kórházba, ha Covid van és lezáráson és minden. De hogy nekem mindig az a bajom ezekkel a rövid információkkal, hogy ez iszonyatosan korlátozza a mélységet és mindent, illetve ezt így bedobom, és olyan, mint a kavics vagy a fa, amit a Dunára bedobok, és így szépen elúszik, és így viszonhallásra. Tehát újra és újra dobálnom kell a vízbe a fadarabokat és mindent, hogy némelyik így megragadja a figyelmet. Miközben egyébként egy jól megírt tartalom, és akkor visszautalok a második, harmadik kérdésedre, hogy hol tudunk igazán betegedukációt folytatni. Én azt gondolom, hogy webes felületeken és applikációkon keresztül, tehát tematikus applikációkon keresztül, és én nagyon remélem, hogy még nagyon sok ilyen jellegű oldal és kezdeményezés lesz. Most például vese ügyben lesz majd cukorbetegséggel kapcsolatban, diabétesszel, mindenfélével, ahol tudunk mélységet kapni, mert vannak felületek, amik nagyon-nagyon jók és nagyon-nagyon hasznosak, mint például az Andis is, amit csinál figyelemfelhívásra egy-egy témával kapcsolatban, de hogy ott nem tudunk igazából, tehát hogy annak megvannak a maga határai és korlátai, míg mondjuk tényleg akár egy daganatos, de nem kell mindig a daganatos betegséget, mert egy kardiovaszkuláris vagy bármilyen krónikus betegségben vagy ami nem a tüsszögésről szól, hanem akár egy meddőségi kérdés, akár egy ortopédia kérdés, végig sorolhatnám az össze. Nincs olyan terület, ahol nem lenne szüksége arra, hogy tudjanak a páciensek valós információkat kapni, és valamiféle betegutat. Tehát a legnagyobb a mai rendszernek azon kívül, hogy a hiteles meg nem hiteles között billegünk és próbálunk valahogy eligazodni, a másik legnagyobb problémánk, hogy tudunk minél előbb betegútra kerülni, és lehetőség szerint mint a betegúton maradni, és egy olyan irányba haladgatgatni, ahol a vége az lehetőség szerint egy jobb egészségügyi állapot.
Szerintem a két dolog, teljesen igazad van abban, hogy én például egy 59 másodperces videóval nem tudok annyi információt átadni, kulcsinformációkat tudok átadni, és pont ezért gondolom úgy, hogy ezeknek a platformoknak, felületeknek egymásra kell épülniük. Az egyes különböző stílusú, mélységű tudománykommunikációs felületeknek egymással kapcsolatban kell állniuk. Mert én az én felületemen valóban nem tudom azt megtenni, hogy egy 10 perces kis előadást tartsak akár a bármilyen például vastagbéltumorokról, de azt meg tudom tenni, hogy tudok készíteni olyan videót, amit megnézek mondjuk 500 ezeren, és meg tudom őket terelni. Nem azt mondom, hogy ebből 500 ezeren át fognak terelődni mondjuk arra a weboldalra vagy applikációra, ahol itt sorba kapja a mély információt, de valamennyit egyébként számottevő embert át lehet terelni. És itt tudjuk a kettőt vegyíteni, mert tényleg az én felületem az tényleg arról szól, hogy felhívni a figyelmet egy-egy kérdésre, vagy kérdéseket ébreszteni egy-egy káros szenvedélye például ezekkel az új típusú dohánytermékekkel kapcsolatban. Viszont én ezért is, mikor megreklámoztam ezt a tünetellenőrző oldalt, teljesen ingyen, mert úgy volt reklám, hogy nekik reklám, de én nem fizettek érte meg semmit, csak örültem, hogy ilyen van, mert volt hova terelni. Szóval, hogyha van hova terelni az embereket, én annak örülök, hogyha át tudom terelni a követőimet, tudok élni ezzel az eléréssel, és olyan felületre tudom terelni őket, ahol releváns, mély, részletes információkat kapnak az adott kérdésben, hiszen én sajnos már a platform jellegéből adódóan sem tudom ezt megtenni.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy egyébként tereléssel foglalkozol, mert én nem a TikTokot azért nem tudom mondani, hogy használom, mert már kétszer ott voltam, tehát én nem vagyok a rajongója, de hogy ha megvannak ezek a terelések, akkor ez egy tök jó dolog, azt gondolom, mert hogy pont ez hiányzik, és nekünk volt egy jó mondásunk régen, hogy receptre weboldalt, tehát hogy ha csak annyit el tudnánk kérni az egészségügybe, hogy oké, nem kell foglalkozzon XYZ orvos, akinek nincs ideje, nincs affinitása, nincs kedve betegedukációval foglalkozni, de ha csak annyit megcsinálni, hogy a receptre vagy bármire ráírna, hogy aha, és itt olvasson utána. Mert hogy mi ezeket az oldalakat megkutattuk. Mi nagyon szívesen segítünk teljesen ingyenesen a szabadidőnk, nem létező szabadidőnk terhére is abba, hogy adunk ajánlásokat, hogy hol érdemes téma területenként, szakterületenként lebontva, hogy hol érdemes tovább olvasni. Ha csak ennyit megcsinálna minden orvos, akkor már borzasztóan boldog lennék. Mert ugye cenzúrázni nem lehet, ez volt a másik ötletünk, szerintem egyébként ez sokkal jobb lenne. De
a korai modell az
tökre működne, de ez nem működik. Viszont ez ott van mindenkinek a kezébe, hiszen mindenkinek kell írni a betegkarton, mindenkinek ott van fönt az EST-be, tehát hogy ez lenne a legjobb. Így, tessék, itt olvass el utána. Aztán a digitalizációról már nem beszélek, hogy ott egy EST, hogy azt összekötve azzal, hogy jaj, neki ez a BNO kódos betegsége van, és azon onnan kiküldjünk rá egy rövid beteg támogató anyagot, hogy mikor, mire kell figyelni. Szóval ezek itt vannak a kezünkben, ezek a megoldások, végtelenül egyszerű megoldások, ráadásul egyszer kell megcsinálni, utána nyilván fejleszteni kell, de hogy ezeket kellene valahogy egy picit jobban használjuk.
Ha a közönségben maradt még kérdés, akkor egy nagyon rövidre még maradt időnk.
Sziasztok! Nekem igazából három kérdésem lett volna. Gyorsan felteszem őket, és akkor meglátjuk, hogy melyikre válaszoltok. Az első kettő ide kapcsolódna. Az egyik azzal kapcsolatban lenne, hogy a központosított állami ellátórendszernek sok hátránya is van, de azért potenciális van benne, hogy Magyarországon egy ilyen központi állami ellátórendszer van. És szerintetek mi az, amit nem használ ki, milyen olyan fájó pontok vannak, amiben fejlődhetne most nem csak az egészségkommunikáció, vagy a betegedukáció tekintetében. A másik kérdésem az lenne, hogy szerintetek ma még így a páciensek szemszögéből maga ez tehát az állami ellátórendszer, most nem tudom, egészségügyi államtitkárság, vagy akárminek nevezzük, ez ma még egy pozitív márka, vagy már inkább egy negatív márka, tehát nem bíznak meg benne. Tehát mondjuk egy egészségvonalba jobban megbíznak, mint egy webbetegbe, vagy a webbetegbe bíznak-e meg jobban. A harmadik kérdésem meg nem teljesen ide kapcsolódik, de ezért fölteszem. A PhD kutatásom az úgy nagyjából így az adherenciáról szólna, és ezzel kapcsolatban ma Magyarországon az figyelhető meg, hogy az ellátás az nagyon ilyen paternalista, orvosközpontú, tekintélyelvű a állami ellátás az egészségügyben. És arra lennék kíváncsi, hogy véleményetek szerint lenne ennek helye, vagy egyáltalán mit gondoltok a fogyasztóközpontú, tehát betegközpontú egészségügyi ellátás ötletéről, ahol nem a beteg versenyez az orvos figyelméért, hanem az orvosok versenyeznének a betegekért. Ez nem feltétlenül ilyen egyszerű módon megvalósítható, de egy fordított hozzáállást jelent a jelenlegihez. Köszönöm szépen.
Elsőre egy nagyon gyorsat válaszolok, és utána átadom nálamnál tapasztaltabbnak. Tapasztaltabbaknak a szót. Pár éve voltam Barcelonában egy nyári egyetemen, és ott a katalánok épp bemutatták, hogy ők azon dolgoznak, hogy összekössék a katalán régióban a medikai rendszereket, és valahogy rá tudjanak látni a másik kórház rendszerére, és hogy ez milyen jó lenne. Nálunk akkor már működött az ESZT, és az ESZT, ez világszinten tényleg nem sok példa van rá, hogy én Nyíregyházán a pécsi ellátást is mindent látok, és például Covid-nál nagyon-nagyon jól jött, hogy én az ESZT-ből az összes receptet láttam, hogy mert hoz egy listát a beteg, hogy ő mit szed, és én megmondom őszintén, megnéztem a listát, de utána felmentem az ESZT-be, és megnéztem, hogy mit írtak fel neki, mit váltott ki, és ha mondjuk 8 hónapja nem váltotta ki a vérnyomás csökkentőjét, akkor valószínűleg nem szedi azt a vérnyomás csökkentőt, visszamentem, és mondta, hogy ja, tényleg, azt ő már nem szedi, mert hogy jó volt a vérnyomása, de a listán rajta volt. Szóval ez egy olyan, elment a hang valahogy, vagy én beszélek túl hangosan, egy olyan óriási előny, ami máshol például nincs meg, és szerintem fel sem mérjük, hogy ezzel mennyivel a világ előtt járunk.
Gyorsan én is akkor hadd reagáljak. Így az első kérdésre szerintem Kata nagyon sokat tudna mondani, és pont azt szeretném mondani, hogy mit nem használ ki ez a központosított egészségügyi ellátórendszer. Erre egy ilyen 2 órás, nem tudom mennyi idős kerekasztal se lenne elég, bocsánatot kérek, de mondom, ebbe Kata profi szerintem. A második kérdés pedig, hogy ugye versenyezhet-e, vagy hogy milyen a megítélése ugye az állami jellegű kezdeményezésnek versus egy piacinak. Én azt gondolom, hogy itt ezt teljesen érzelemmentesen közelítik meg a betegek. Tehát, hogy szerintem, ha jól a felület, akkor őket nem érdekli, hogy azt az államtitkárság vagy kihozta létre, csak legyen felhasználóbarát a felület, legyen jól hasznosítható, stb. A harmadik pedig, hogy én nagyon-nagyon, ugye én Meskó Berci tanítvány vagyok, tehát gondolom Meskó Bercit nagyon nem kell bemutatni, ugye bár életkorilag én vagyok azért jó pár évvel idősebb, de amikor én elkezdtem ezt az egész internetes dolgokat, akkor én a Bercihez fordultam, és azóta ilyen jóba vagyunk, meg ilyen kölcsönös jó viszonyunk van. És Berci az egyik ilyen profétája volt ennek, hogy a betegeket egyenlően kell kezelni, tehát hogy nem ez a paternalisztikus szemlélet, hanem igenis a beteget partnerként kell kezelni, és tökéletesen egyetértek. Tehát én nem szeretem ezt oda csapunk az asztalra, a fehér köpenybe, és akkor ez beszedi, kész, passz. Ugyanakkor azzal sem értek egyet, hogy nekünk orvosoknak kellene versenyeznünk azért, hogy a beteget elláthassuk. Tehát azért, bocs, de az ő egészségéről van szó, neki is kell tenni ezért az ügyért, legyünk partnerek, de persze a privát szféra már most bizonyos értelemben versenyzik a betegekért, de hogy ezt mondjuk ilyen állami szinten, tehát azért ezzel nem teljesen értek egyet.
Én az első érzelmemet szeretném kifejezni, szeretlek. Tehát ezek a kérdések, amiket megfogalmaztál, mit teszünk betegedukát? Semmit. Tehát, hogy nagyon egyszerű a mérleg igazából. Tehát ott van egy zseniális ESZT-nk. Tehát, hogy világon azt hiszem még 2 van, ha jól tudom. Elképesztő mennyiségű adatunk van, elképesztő lehetőségünk van arra, hogy automatizáltá tegyük a betegutakat, a folyamatokat, egy csomó mindent. Egyébként, by the way, van erre már egy-két jó gyakorlat. Nem tudom, hogy hallottatok-e a Batman nevezetű kezdeményezésről, aminek van egy gyógyszeripari támogatottsága, de már ESZT-vel összekötött, és hogyha jól tudom, most már talán 6 területen működik, ami egy teljes betegút menedzsmentet biztosít a betegek számára, és így azt mondom, hogy úristen, bár dolgozhatnék bennetek, bármikor nagyon szívesen, és ez egy jó gyakorlat. Tehát ott van minden rendelkezésre áll igazából ahhoz, hogy online foglalható rendszer legyen, hogy a betegek tájékoztatva legyenek, hogy adott betegségekhez kapcsolatban megkapja minden támogatást. Tehát egyszerűen számomra érthetetlen az, hogy miért nem használjuk ki, de valószínűleg ez megint erőforrás, pénzforrás és minden forrás hiánya. A második kérdésre nem válaszolnék, mert soha nem politizálok. A harmadik kérdéshez segítsetek, hogy mi volt, mert ez a...
Egy paternalisztikus vagy betegközpontú.
Betegközpontú legyen, de ne a beteg irányítson. Tehát, hogy egy magánellátásnál sincs az, hogy a beteg irányítson. Ugye magánszektorban is dolgozok és találkozom betegekkel. Így alapvetően azt gondolom, amit a Tomi is mondott, hogy legyen egy partnerség. Tehát, hogy az adherenciára visszautalva, igen, legyen meg az a bizalmi kérdés. Svédországban, ha jól tudom, a házi orvos kirúghatja a páciensét, hogyha nem csinálja azt, amit akar, ami elő van neki írva. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy itt Magyarországon mindenféleképpen ezt tegyük meg, de valahol ez egy kölcsönös bizalom. Tehát az orvos is belefekteti a munkáját, a munkaidejét, akkor a beteg is tegyen meg mindent, és hogyha megvan ez a kölcsönös kapcsolat közöttük, bizalmi kapcsolat, aminek az alapja a kommunikáció, és ezt ebbe Tomi például zseniális, akkor azt gondolom, hogy sokkal inkább maradunk az úton. De az állami keretek ezt egész egyszerűen nem teszik lehetővé. Tehát akkor nem tudom, hogy fülorgégészetben hogy van, de egy csomó területen 2-3 perc jut egy betegre, nem tud kialakulni igazából ez. Ezért az orvos mit csinál, de mondom ezt úgy, hogy nem dolgozom ezen a területen, és javítsatok ki, ha nem így van. Gyorsan próbál minél több információt átadni, ezáltal lehet akár úgy is tűnhet, vagy akár az is lehet, hogy ő majd megmondja fölülről, hogy mi van. Szóval itt azért van egy elég komoly, nem is tudom, egy jó vacsorát szeretnénk főzni lehetőség szerint 3 fogással, de igazából zsíros kenyér sincs meg zsír se hozzá.
Köszönjük szépen a válaszokat, köszönjük, hogy itt voltatok.
Ha tetszett a beszélgetés, lájkolják a YouTube videót és értékeljék a csatornát 1-5-ig terjedő Spotify csillagokkal. További hasonlóan izgalmas beszélgetésekért kövessenek minket YouTube-on, Spotify-on vagy azon a felületen, ahol podcastot hallgatnak. Kérjük, írják meg nekünk azt is, hogy milyen felületeken és milyen céllal tájékozódnak online egészségügyi témák kapcsán. Az adással kapcsolatos további tájékoztató tartalmakért keressenek minket Instagramon, Facebookon és LinkedIn-en, MedIT Podcast néven. Köszönjük, hogy velünk voltak! A legközelebbi viszonthallásra!
Köszönjük, hogy a MedIT-vel tartottak! Váljék egészségükre!